Köszöntöm a hallgatókat, Farkas Dávid vagyok. Ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy új fejezet kezdődött az ezer éves bajor-magyar kapcsolatokban. Miután Magyar Péter miniszterelnök fogadta Markus Söder bajor kormányfőt és CSU elnököt. Varga Mónika kérdezte Bauer Bencét, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját.
Szerintem hasonlóan látjuk a kihívásokat Európa, Magyarország, Bajorország és Németország számára, és én nagyon örülök, hogy együtt tudunk majd működni. Azt hiszem, hogy minden eddiginél több szükség van józan hangokra.
Ezt a múlt héten mondta Magyar Péter miniszterelnök azután, hogy fogadta Markus Söder bajor miniszterelnököt, a CSU elnökét. 8 éve nem találkozott egymással a magyar és a bajor kormányfő. Az elmúlt években ugyanis megromlottak a korábban kifejezetten jó kétoldalú kapcsolatok, ami szorosan összefügg a Fidesz, a CDU-CSU német pártszövetséggel való rossz viszonyával, mondta az Inforádiónak Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
A Fidesz máshol politizált, sőt, Manfred Weber CSU alelnök és néppárti elnöknek egy áldáz ellensége volt a politikai színpadon, Európa politikában. Ez predesztinálta a magyar-bajor viszonynak a romlását az utolsó években.
Bauer Bence szerint ugyanakkor Markus Söder magyarországi látogatásával új fejezet kezdődött a magyar-bajor viszonyban. Ezt mutatja az is, hogy Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök helyettes a kormányfő látogatása előtt a bajor CSU meghívására részt vett a párt Bundestagbeli csoportjának nyári kihelyezett ülésén. Az, hogy a Tisza képviselői a CSU-hoz hasonlóan az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójában politizálnak, megteremtette a lehetőséget a párbeszéd új bóli felvételére, hangsúlyozta a szakértő és hozzátette, mindez számos lehetőséget nyit meg.
Tudományos együttműködés nagyon fontos, itt van ugye az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, amit Bajorország részben finanszíroz. Itt van a bajor gazdaság, ami nagyon fontos partnere a német gazdaságnak, nagyon sok magyar munkavállaló dolgozik bajor cégeknél, és természetesen a civil társadalmi kapcsolatok is, a testvérvárosi kapcsolatok is nagyon lényegesek, ez mind most fel tud élénkülni, mert eddig is voltak a politikától távol eső strukturális kapcsolati hálók. Ezek most inkább megerősödnek, hisz a politika egy nagyon fontos hátszelet tud adni ezeknek a kezdeményezéseknek, ezeknek az együttműködéseknek.
A bajor-magyar kétoldalú kereskedelem éves forgalma eléri a 6,4 milliárd eurót. Ezzel a német tartományok közül Bajorország messze a legnagyobb kereskedelmi partnere Magyarországnak. Emellett a német befektetések közel 30%-a Bajorországból érkezik. Olyan globális piacokon is meghatározó bajor cégek működnek itt, mint a BMW, az Audi, a Siemens vagy a Knorr-Bremse. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
A külügyminiszter felkérésére Feledi Botond külpolitikai szakértő lett a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatója. A kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettesi posztot pedig Rácz András biztonságpolitikai szakértő, Oroszország és a posztszovjet térség kutatója kapta. Feledi Botond az Inforádiónak elmondta, hogy alapjaiban kell átalakítani, újjászervezni az intézetet. Az Európai Unióval például hangsúlyosan foglalkoznak ezen túl. A riporter Varga Mónika.
A Magyar Külügyintézet hagyományosan mindig jelen volt és jelen tudott lenni a külügyminisztérium háttérmunkájában. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a végrehajtásban, nem nagykövetségi munka folyik, amikor egy politikai döntést végre kell hajtani, képviselni kell, hanem pontosan ennek még az előző szakaszaiban tud produktív lenni az intézet, amikor olyan háttértudással és horizontális szemlélettel tud további szempontokat behozni a minisztériumi politikai döntések mérleglésébe, amelyekre nem feltétlenül gondol egy minisztériumi struktúrában működő előkészítés. És ez nem hiba, hanem ez két különböző szemlélet. És a külügyminisztérium óriási előnye, hogy egy ilyen háttérintézménnyel többféle inputot is tud kapni, illetve kérni a saját működéséhez és az alapos döntés előkészítéshez. Tehát mondjuk egy példát, hogyha kínai védővámokról van szó, vagy például szankciók végrehajtásáról, akkor ezt meg lehet nézni a szakpolitikai mélyfúrásban, hogy ez mit jelent ott az adott iparágban, de ott van a kérdés, hogy mondjuk egy adott országgal lehet, hogy nem csak gépjárműveket exportál és importál Magyarország és az Európai Unió, hanem ennek vannak társországok, Németországgal kapcsolatos következményei is lehetnek egyébként más iparágokat érintő retorziók, ahogy azt például láttuk, hogy Kína nem habozik ilyenkor, akár a spanyol sertéshúsra vagy másra lehet csapni. Tehát ezeket kell tudnia egy intézeti háttérszervnek, nyilván ennél sokkal szélesebb spektrumon, mint a példában, de érzékeltetve ilyen szintű és szemléletű tudást hoz, hiszen olyan kutatókkal tud dolgozni, akik akár évtizedek óta egy adott régióval vagy területtel foglalkoznak.
Akkor inkább ezért a háttér munkái lesz a főszerep, vagy azért lesznek konferenciák, sajtónyilvános elemzések, akár a sajtó tájékoztatása, ezen keresztül a közvélemény tájékoztatása, ez is megmarad?
Abszolút igen, tehát ezek egyenértékű prioritások a külügyminiszter tolmácsolásában, hogy a társadalmasításra, illetve a sajtóra is ugyanúgy oda kell és fogunk figyelni. Ez azt jelenti, hogy részben akár közvetlenül társadalmi párbeszédben mondjuk az alakuló külügyi stratégiáról az intézetnek is lehet szerepe, hogy egyes civil szereplőkkel vagy más szakmai szervezetekkel fog tudni konzultálni az előkészítő szakaszban a stratégia egyes kérdéseiről. A másik oldalon pedig a programjai, a nyílt eseményei, konferenciái, akár pályázatai, hogy támogassanak különböző munkákat a külpolitikai gondolkodás ápolására és további oktatására, szakkollégiumokkal való kapcsolattartásban, és az ő külpolitikai gondolkodásuk vagy speciális kurzusaiknak az erősítésében, ez mind-mind lehet olyan társadalmasítási konkrét program, amiben az intézet részt tud venni.
Ön azt írta a közösségi oldalán, hogy lesz munka bőven, a dolgokat az alapoktól kell majd átalakítani az intézetben és újján szervezni. Mire gondolt konkrétan?
Az intézet az elmúlt éveket a miniszterelnökség alatt Orbán Balázs politikai igazgató felügyelete mellett töltötte, és ez mutatja, hogy a munkájával kapcsolatos elvárások nyilván radikálisan eltérőek voltak egy mostani külügyminisztérium felálláshoz képest. De az intézet vezetője maga egyébként egy amerikai volt, aki nyilvános megszólalásaiban is többé-kevésbé egyértelművé tette, hogy nem az Európai Unió lelkes támogatója. Tehát ha így nézem, akkor vannak olyan témák, amelyek jóval kevésbé voltak jelen az intézetnek a publikációiban, mint ahogy azt gondoljuk, hogy ezt a magyar szuverén nemzetérdek indokolná, hiszen az Európai Unió tagjai vagyunk, a NATO tagjai vagyunk, ezen a kontinensen élünk itt Európában, és ez magyarként egy kardinális és fontos kérdés, hogy az uniós érdekérvényesítésben Magyarország hogy tud részt venni. Ehhez viszont érteni kell az ott működő másik 26 tagállamot és azokat az uniós mechanizmusokat, amelyekben ezek a tárgyalások zajlanak.
Akkor az egyik terület, amivel kiemelten foglalkozni fognak majd, az az Unió. Mik lesznek még azok a régiók, akár konfliktusok vagy folyamatok, amire Magyarországnak és ugye a külügyi intézetnek is különösen figyelnie kell?
Ezeket most nézzük át és alakítjuk ki, de egészen biztosan szerepelni fog ezek között a Balkán és a Nyugat-Balkán, hiszen ez egy olyan régió, amelyen szomszédosok vagyunk, és láttuk már a háborúban is, ez még az én életemben volt legutoljára, tehát ez egy olyan terület a magyar külpolitikában, ami hagyományosan kiemelt szerepet és fontosságot élvez. A másik, szintén egyértelmű dolog, az az ukrán hadszíntér, tehát Oroszország agressziója, és az, hogy a posztszovjet térségben zajló folyamatok a kelet európai NATO tagállamok biztonságát hogyan befolyásolják. Ez ugye nem egy katonai kérdés pusztán, és az nem is feltétlen a külügy feladata, hogy ezt a legalaposabban feldolgozza, de a hibrid hadviselésnek viszont számos olyan területe van, az információs műveletektől a szabotázsig, amelyeknek vannak külpolitikai vetületei és biztonságpolitikai vetületei, és ezeket viszont például pont ilyen típusú szakértőkkel nekünk is követni kell. És hogyha most tovább megyünk, akkor jönnek azok a nagyobb globális horizontális problémák, amelyek szépen lassan a hasonló partnerintézményekben és társ think tankekben, amelyek hasonlóan működnek, mint a külügyintézet, ugye felkerült, hogy a klímaváltozásnak milyen geopolitikai kockázatai vannak. Tehát el kell kezdenünk olyan kérdéseken gondolkozni, amelyekre nem biztos, hogy vannak dedikált osztályok egyes minisztériumokban, viszont a magyar külpolitikai stratégia, illetve a magyar nemzeti biztonsági szempontok miatt egyszerűen megkerülhetetlen kérdésekké válnak.
Akkor a szakértőgárda is átalakul majd a kutatók között is lesz egyfajta csere?
A szakértő gárdának a különböző írásait át fogjuk tekinteni, és megnézzük azt, hogy a területek súlypontjai mentén van-e szükség ilyen típusú létszámmódosításokra. Jelenleg erről még nem hoztunk döntést, negyedik munkanapon beszélgetünk, tehát lehet, hogy ezt két hét múlva megkérdezik, akkor többet fog tudni mondani, de egész biztos, hogy az Európai Unióval foglalkozó kapacitásokat és az európai kapacitásokat tovább kell erősíteni.
Feledi Botondot, a Magyar Külügyi Intézet új vezérigazgatóját hallották. A modern hadviselésben mindenki a drónok elleni védelemre fókuszál, fejtette ki az Inforádió Aréna című műsorában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A riporter Exterde Tibor.
Civilek is tudják azt a közhelyet, hogy minden fegyverfejlesztés ellen előbb-utóbb meg fog jelenni valamilyen ellenfejlesztés, ami hatástalanítja az ukrán szálloptikás drónok ellen. Tudnak valamit csinálni az oroszok?
Az oroszoknak is van szálloptikás drónjuk. Egyrészt jobb álcázás, másrészt ma mindenki hadipari vásárokon, ha kint van az ember, vagy olvassa a szakirodalmat, ma mindenki drónvédelemről, counter-drónról, drónelhárításról beszél. Tehát újra divatba jöttek úgymond a csöves fegyverek, főleg a nagy tűzgyorsaságú légvédelmi gépágyúk, ezekhez vannak ilyen intelligens lőszerek, amik gyakorlatilag a cél közelében nyilakra esnek szét, meg óriási repesz hatással rendelkeznek, hogy megsemmisítsenek, nem hogy drónokat, hanem egy-egy sorozattal drónrajokat is képesek kiiktatni a legkorszerűbb európai légvédelmi rendszerek, megkockáztatom az amerikaiak, az oroszok, meg a kínaiak is tudják ezt. Mindenki lézerrel dolgozik, rengeteg lézerfegyverrendszer van, amit kifejezetten drón elleni fegyverként kezdtek használni. Ezen a téren nagyon komoly hadműveleti tapasztalatok is vannak, hogy az első ilyen rendszer, ami már több száz éles lövészeten átesett, az izraeli Iron Beam, azaz a vasnyaláb rendszer volt, de az amerikaiak, a britek, az oroszok, a kínaiak, a franciák, a németek is rendelkeznek előre adott ilyen kísérletekkel. Tehát nyilvánvaló, hogy most mindenki a drónok elleni hadviselésre koncentrál, mert az a legnagyobb fenyegetés most a harcmezőn.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. A CDU-CSU Bundestag frakcióvezető meggondolatlan lépése miatt kénytelen volt átalakítani a szövetségi kormányát Friedrich Merz kancellár. Eközben az őszi tartományi parlamenti választások előtt nő az AfD előnye a kormánypárttal szemben, hangsúlyozta az Inforádiónak az MCC Magyar-Német Intézetének kutatási vezetője. Kalapos Mihály kérdezte Dobrovieszki Pétert.
Belpolitikai válság, amely most már hosszú-hosszú hónapokra begyűrözött a kancellári hivatal házatáján, egy újabb vetületet vett egy olyan időszakban, amikor Németországban is a nyári szünetre elvonulva a politikusok inkább már az őszi szezonnyitóra készülnének, tehát egy ilyen teljes nyugalmi állapotban is sikerült egy olyan helyzetet előteremteni, amikor Friedrich Merz kancellárnak nem csak magyarázkodnia kell, de egyben a kormányát is egy lehetőséget kihasználva teljesen átalakítja. De arról van szó, hogy Jens Spahn, aki a CDU-CSU, tehát a két kereszténydemokrata párt közös frakcióját vezette, és alapvetően egy elég fontos személynek számít a kereszténydemokrata pártok házatájánál, korábbi szövetségi egészségügyi miniszter is volt. Ő keveredett egy olyan botrányba, hogy a jelenlegi német törvényekkel szembe menve a magánéleti helyzetében úgy döntött, hogy élettársával együtt gyermeket vállalnak béranya segítségével az Egyesült Államokban, és ez nem csak a hatályos törvényekkel megy szembe, hanem Jens Spahn maga is többször ez ellen emelte fel a szavát, akár egészségügyi miniszterként, akár a közelmúltban a párt kihelyezett ülésén is. Tehát abban a pillanatban, amikor tudta, hogy ő meghozta ezt a privát döntést, nyilvánosság előtt ezen döntés ellen szólalt fel, ez hatalmas vihart kavart Németországban, meg az lett a vége, hogy Jens Spahn lemondott a frakcióvezetői tisztségről, és kihasználva ezt a helyzetet, Friedrich Merz kancellár úgy döntött, hogy 3-4 személycserét is végrehajt a szövetségi kormányban, értelemszerűen csak ott hajtott végre személycserét, ahol az ő pártja volt érintett, a koalíciós társ SPD, Szociáldemokrata párt minisztereit nem érintette az átalakítás.
Milyen most egyébként a CDU megítélése, a közvéleménykutatások mit mutatnak?
Folyamatos lejtmenetben van a párt, jelenleg 21-20-21%-on mérik, ami a többi párt fényében mondhatnánk, hogy rendben van, hiszen az SPD koalíciós társ is gyengélkedik, az ősi nagy rivális, viszont közben az AfD legnagyobb ellenzéki párt emelkedett ki, és most már nem azok a szalagcímek olvashatóak a német médiában, hogy az AfD átvette a vezetést, hanem az AfD most már 7%-kal, 28%-on állva veri a CDU-t, ami azért egy elég nagy blama a két egykori néppártnak, hiszen most már nem lehet se a CDU-t, se az SPD-t klasszikus néppártnak hívni. Annak fényében is jelentős fegyvertény az AfD számára, hogy a több tartományban idén választások voltak is, már meg lesznek is, ősszel Mecklenburg-Előpomerániában és Szászországban is választások lesznek, és főleg Szászország esetében esélyes az, hogy az AfD akár egyedül is kormányképes erővé válhat, ami egy olyan kellemetlen helyzetet eredményezne a német belpolitikának, hogy az az AfD, melyet mindez ideig próbáltak izolálni és a hatalomtól távol tartani, a hatályos német törvények és szabályozások szerint lehet, hogy önerőből képes lesz kormányt alakítani, és akkor lesz a nagy kérdés igazából, hogy most akkor mit fog a német közvéleményre reagálni, mit fog a német politikai elitre reagálni, és felmerülnek-e újból a párt betiltásával kapcsolatos követelések is, hiszen folyamatosan a német belpolitikát azt határozza meg, hogy akár jogászok, akár érdekcsoportok, akár pártok felvetik úton útfélen, hogy az AfD-t be kéne tiltani. E heti hír az, hogy 1000 jogász nyújtott be egy közös beadványt és követelést a német szövetségi kormány felé, hogy szerintük be kell tiltani az AfD-t, mert veszélyezteti a németországi demokratikus berendezkedést. Úgyhogy a kormány számára több rossz hír is van, és a folytatólagos mélyrepülésének a megállítására tett kísérletek mindez idáig nem sikerültek. Ugye Friedrich Merz megválasztásakor arról beszélt, hogy gyorsan és látható reformokat fog kieszközölni, elsősorban társadalompolitikai és gazdasági kérdésekben. Ezek a reformok részben a koalíción belüli feszültségek miatt, részben pedig a elhúzódó konzultációk miatt mindez idáig elmaradtak, és igazából nem sok olyan nagy sikert tud felmutatni Friedrich Merz, amelyet ki lehetne rakni a kirakatban a mostani tartományi kampány időszakban.
Egy kancellárcsere megoldaná a CDU problémáját?
Nem igazán. Igazából a kérdés az, hogy a párt elit szeretne kancellárcserét, és van-e alkalmas jelölt. Van egy tartományi miniszterelnök, akinek a neve nagyon gyakran előkerül, Wüst miniszterelnökről van szó. Ő elzárkózott mindez ideig, hogy nyíltan elfogadja ezt a titulust, mint hogy alternatív kancellár.
Dobrovieszki Pétert, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért kutatási vezetőjét hallották. A lengyelek többsége kedvezően ítéli meg Karol Navrocki államfő első hivatali évét, derül ki több friss közvéleménykutatásból. A 2025-ös választások szoros küzdelmében győztes elnök megítélését továbbra is jelentősen befolyásolja a lengyel politikai élet megosztottsága. Kis Balázs tudósítása következik.
A legfrissebb felmérések szerint a lakosság többsége összességében elégedett Karol Navrocki eddigi teljesítményével. A United Service legfrissebb kutatása alapján a megkérdezettek 56%-a értékelte pozitívan az államfő munkáját, ezen belül 33% határozottan, 23% pedig inkább kedvező véleményt fogalmazott meg. A lakosság 40,5%-a ugyanakkor negatívan látja az elnök első évét. A társadalmi megítélés jól tükrözi az ország mély politikai megosztottságát, míg a jelenlegi kormánykoalíció szavazóinak 89%-a elutasító az államfővel szemben, addig az ellenzéki tábor 94%-a támogatja őt. A legmagasabb, csaknem 97%-os tetszési mutatót a jobboldali konföderáció és szövetségesei körében érte el. A közvélemény kutatásokból az is kitűnik, hogy a fiatalabb 18 és 34 év közötti korosztály tagjai átlag feletti arányban adtak jó osztályzatot az elnöknek. Külön felmérés készült a First Lady Marta Navrocka megítéléséről is. A válaszadók több mint fele szerint a szereplése megfelel az elvárásoknak, vagy még jobb is annál, mint amire számítottak, és mindössze egyötödük csalódott benne. Az államfő első évét a politikai élet szereplői is gyökeresen eltérően látják. Radoslav Sikors Szymborszki külügyminiszter a lengyel rádióban bírálta az elnököt, arra szólítva fel őt, hogy az ország érdekeit tartsa szem előtt, ahelyett, hogy saját hatásköreit próbálná bővíteni, vagy elnöki rendszert építene ki. Szymborszki kiemelte, a kormánnyal való folyamatos konfliktus kudarcot hozhat, és megvádolta az elnököt azzal is, hogy beavatkozik a külügyminisztérium személyzeti döntéseibe, különösen a nagykövetek kinevezése kapcsán. Ezzel szemben a jobboldali ellenzék vezetői méltatták az államfőt. Mateusz Morawiecki korábbi miniszterelnök szerint Navrocki győzelme a hazafias tábor sikere volt, és az elnök bebizonyította, hogy teljesíti kampányígéreteit, valamint határozottan védi Lengyelország szuverenitását. Jaroszláv Kaczyński, a Jog és Igazságosság párt elnöke szintén örömtelinek nevezte az elmúlt egy évet, emlékeztetve arra, hogy pártja kulcs szerepet játszott Navrocki jelölésében és kampányában. Karol Navrocki 2025. augusztus 6-án váltotta Andrzej Dudát az elnöki poszton. Az elmúlt egy év tapasztalatai alapján a lengyelek többsége továbbra is biztatónak tartja tevékenységét. A kormánypártok és az elnöki hivatal közötti politikai feszültség azonban a jövőben is meghatározó maradhat Varsóban. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Augusztus 29-én népszavazást tartanak Izlandon arról, hogy az ország folytassa az évekkel ezelőtt félbeszakított uniós csatlakozási tárgyalásokat. A kérdés azután került újra napirendre, hogy az Egyesült Államok többször is jelezte, igényt tartana a szomszédos Grönlandra. Izland mellett Norvégiában is újra felmerült az EU-hoz való közeledés. A változó geopolitikai helyzetről Németh Viktória, az Ökonomusz szenior kutatója beszélt. A riporter Varga Mónika.
Izland deklarálta is ezt az álláspontját, miszerint a grönlandi helyzet miatt közeledik ismét az Európai Unióhoz. A helyzet azért nem teljesen egyértelmű, hogy folytatják-e a tárgyalásokat vagy nem. Erről majd egy népszavazást fognak tartani augusztus végén, ahol még nem a csatlakozásról szavaznak, hanem arról fognak dönteni, hogy folytassák-e a tárgyalásokat. És ha az a kérdés, hogy Grönland ebben milyen szerepet játszott, akkor azt látjuk, hogy Izland egy viszonylag nagy területű, de szintén alacsony népességű 300 ezer fős lakossággal rendelkező sziget, ami szintén az északi sarkvidéki régióban van, és tengeri úton a legközvetlenebb szomszédja pedig éppen Grönland, ami biztonsági kérdéseket vet fel Izlandban, hogy ha esetleg Grönland az Egyesült Államok része lesz, vajon ez a folyamat folytatódhat-e, és esetleg egy ponton túl kiterjedhet-e a szigetországra. Viszont azok a kérdések, amelyek visszatartották annak idején Izlandot, még mindig kérdésesek. Ezek közé tartozik a halászat is. Az izlandi gazdaság számára rendkívül fontos a halászat, és jóval összetettebb, szigorúbb szabályozás vonatkozna Izlandra abban az esetben, ha csatlakozik az Európai Unióhoz.
Illetve nem lehetne annyit halászni?
Illetve a piacát is meg kellene nyitni a Európai Uniós partnerek előtt, és azért félő, hogy mi lesz akkor az izlandi lakossággal, illetve azokkal a vállalkozásokkal, amelyek a halászatból élnek. A másik ilyen ágazat, az pedig az energiaszektor, amelynek a megnyitása szintén rendkívül kényes kérdés Izland számára. Itt a geotermikus energia az, ami kulcsszóként eszünkbe juthat Izlandról. Izland esetében ez egy nagyon jól működő technológia, és az Európai Uniónak fontos lenne az a tudás, amivel Izland rendelkezik, hogy ezt az energiatermelési módot hogy lehet bevezetni, illetve elterjeszteni a kontinensen. Ugyanakkor az izlandiak ez esetben is félnek a piacnyitásnak a következményeitől, illetve a saját energia szuverenitásuknak a megőrzésére való törekvést kockáztatnák ezáltal. És emellett pedig van egy harmadik szempont, ez pedig az, hogy Izland nettó befizető lenne az Európai Unióban, tehát hozzá kellene járulnia a közös kasszához, ami egy 300 ezer fős lakossággal rendelkező kis sziget esetében szintén egy sajátos helyzet lenne, hogy hiába vannak ilyen kevesen, mégis ők támogatnának akár sokkal nagyobb Európai Uniós tagországokat. Európa lemaradásban volt, és most egyre nagyobb figyelmet kezd el fordítani a régióra, akár Izlandra, akár Grönlandra is, gazdasági előnyök miatt, és az északi sarkvidék esetében nagyon sok gazdasági előny van a kereskedelmi hajózási útvonalak, a halászat, amiről beszéltünk, de vannak nagyon fontos ritka földfémek, ami elsődlegesen Grönland esetében fontos, de az Európai Unió számára akár a zöld átállás szempontjából nagyon fontosak lehetnek ezek az előnyök, illetve ezek a perspektívek.
Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior kutatóját hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. A viszonthallásra!